Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége egy igazi sztár vendég, Pék Zoltán, műfordító kollégám, ami hihetetlen érzés, hogy már a kollégámként hivatkozhatok rá. Egy nagyon személyes történettel kezdeném. Én hát több mint 20 éve, szerintem igen, hát kb. 20 éve, igen, akkor találkoztam veled először, még az ELTE idegen nyelvi lektorátusán jöttél be vendég előadást tartani. Ez a műfordítói, szak- és műfordítói képzés volt, ilyen nem B-szak, de vagy ilyen, nem tudom, különböző kreditekért lehetett elvégezni, és vagy nem is tudom, hogy milyen formában futott, kaptunk egy ilyen oklevelet, vagy egy ilyen a végén a diplomába, és te voltál az egyik alkalommal a meghívott vendég, mint szerintem korábbi hallgató, akikre büszkék lehetünk rovatnak a vendége, és nagyon inspiráló volt már akkor is, egyébként, ahogyan beszéltél a fordításról, és pont Oster kapcsán, vagy Oster volt a téma, és nagyon érdekes, hogy én akkor pont jártam is egy Oster szeminárium, ezt már többször említettem a podcastban, hogy egy nagyon érdekes szeminárium, Szabó Balázs
igen,
tartotta.
Igen, én is jártam hozzá egyébként még.
Hát akkor.
Úgyhogy ez egy nagyon kicsi világ.
Igen, és akkor ugye 4 vagy 5 Oster regényt olvastunk végig az egész fél év során, tehát egy nagyon-nagyon különleges alkalom volt, úgyhogy azóta is az Oster Mania az megmaradt. Ez is egy ilyen közös vonás bennünk. És egyébként Oster még a mai adásban azért vissza fog térni, ugye nem hagyhatjuk ki, mert hogy a kortárs amerikai irodalom ennek a mai beszélgetésnek az apropója. És lehet, hogy ez csak mondjuk az első rész lesz, mert majd egyrészt így hihetetlenül nagy témáról van szó, másrészt pedig rengeteget tudsz erről. Gyakorlatilag az egyik legfontosabb magyar hangja az amerikai irodalomnak, most már te vagy.
Hát köszönöm, hogyha ez igaz, akkor.
Igen, igen, tehát nagyon sok, én pont ezt is mondtam így már korábban ismerősöknek is, meg talán a podcastban is, hogy igazából, hogyha összeadnám azt, hogy kitől olvastam a legtöbbet az elmúlt években, az egyébként nem is egy szerző, hanem te lennél, mert ugye Frenzen, Oster, Chabon, és Billy O'Callahan, ugye a Coney Island, az is egy az elmúlt egy-két évben olvasott könyv volt nekem, és Hernán Diaz, akivel most akkor el is kezdjük ezt az adást, ők mind a te hangodon szólaltak meg, igen, magyarul. És nagyon különböző írókról van szó, nagyon különböző stílusokról, és egy kivétele viszont mondjuk, ami közös bennük, hogy ők mind amerikai szerzők. Hernán Diazt említettem az imént, akkor kezdjük is szerintem vele.
Jó.
Ő egy hatalmas meglepetés szerzője volt a tavalyi évnek, ugye a Trust című, a Bizalom című, igen, regényével robbant be. Neki már megjelent korábban is más regény, tehát nem első könyves szerzőről van szó, viszont ez a Trust, ez nagyon-nagyon sok díjat is nyert, illetve rengeteg ilyen évvégi toplistán szerepelt, mint az év egyik legjobb, igen, megjelenése. És ugye nálunk is megjelent. Nagyon szép a borítója.
Igen, hát az eredeti, tehát ez a kiadó erre vigyáz, hogy általában megveszi az eredeti borítót, és egyébként jól teszi, tehát ez alapvetően nyilván nem csak ötletkérdés, hanem pénzkérdés.
Igen.
Ezért többet kell fizetni, mint ha valaki megcsináltatja, de ezek tényleg nagyon szép borítók, és a díjazé kifejezetten ütős szerintem. Csak én örülök, hogy megvették.
Abszolút, abszolút, és nagyon jól passzol a regény hangulatához. Egy regény a regényben, és a regényben szerkezetről van szó, ugye 4 fő részre tagolódik ez a könyv, és egy Wall Street-i, egy ilyen JP Morgan-szerű Wall Street-i bankárról, és a, hát igen, igazából a saját magunkról alkotott képről, a társadalom által, meg mondjuk különböző emberek által alkotott képről, nyilván az emlékezésről, annak a megbízhatatlanságáról. Tehát nagyon izgalmas, sok-sok rétegű regényről van szó. Neked mennyire tetszett?
Nekem tetszett a regény. Én elsősorban, amikor elvállok egy munkát, akkor nem maga a történet érdekel, vagy a karakterek, vagy ilyesmi, hanem a próza. tehát hogy milyen hangon szólal meg nekem. Nekem egyik mindig az volt fontos. Tehát amikor csak olvastam gyerekkoromban is, mindig az, hogy mennyire ragad meg, mennyire ránt be egy könyv. És lehet, hogy abban vannak hibák, vagy logikai hibák, vagy mit tudom én, vagy nem jó a vége, vagy nem. Tehát bármi lehet, az engem nem zavar annyira, hogyha maga az elbeszélő hang az erős és ütős. És ennek az volt, főleg az elsőé egyébként, ugye négy különböző részből áll, négy különböző elbeszélő, vagy elbeszéli a hangból, ezzel még nem árulunk át talán semmi különöset, és beleolvastam, és úgy gondoltam, hogy ez nekem tetszik. Egyébként olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy azért most már 25 éve csinálom, tehát azért ez már jubileum, és azért ismernek a szerkesztők, legalábbis legtöbben. A 21-nél a Berta Ádámmal dolgozom, akivel már tényleg jó pár éve dolgozom, tehát tudják, hogy nekem mit kell ajánlani. Tehát eleve olyannal keresnek meg, amiről úgy gondolják, hogy nekem tetszeni fog, nem csak bármivel. Úgyhogy itt sanszos volt, hogy akkor ez tényleg olyan, ami nekem való, hogy beleolvastam, és úgy gondoltam, hogy ez a szöveg, ez nekem tetszik. És akkor utána néztem meg magát regényt. Uh-huh. Úgyhogy nekem alapvetően tetszett. Nem gondolom akkora újdonságnak, mint amekkorának a legtöbben, hogy akkor most mekkora dolog, hogy akkor ez meg az, meg az. És, tehát én szerintem ilyen már nem egy volt, hogy akkor utána több szemszögbe bemutatta, sőt, igazából legevidensebb példa az a Akutagava a Bozót mélyén, Bozót mélyében, azt hiszem valami ilyesmi volt a novella címe, amiből a Vihar kapuján című film készült, igen, ami tényleg arról szól, hogy egy ilyen gyilkosság, és akkor négy vagy öt szereplő, és akkor végén ugye maga a meggyilkolt áldozat meséli el, hogy tulajdonképpen mi történt. Igen. Zseniális novella egyébként. Tehát az már legalább 100 éves. Úgyhogy azért ilyen már volt, de jól megcsinálta szerintem a Díaz. Ráadásul iszonyúan ráérzett erre a pénz dologra, ugye erre a válság
nagyon
dologra.
Amerikai, igen, nagyon amerikai, igen, történet.
Igen, tehát ők imádják ezt a korszakot, a 20-as évek, a nagy világválság. Mármint úgy imádják, hogy ugye olvasni róla, tehát az rengeteg regényben feldolgozzák, filmben, és ez most történetesen ugye egybeesik ezzel a mai válsággal, igen, ha beszéltünk ilyenről, de ezt biztos, hogy beszéltünk ilyenről, úgyhogy ezt baromira ráérzett erre a témára, és nyilván ezért is talán jobban megmozgatta az olvasókat az átlagnál. Szerintem ez lett az egyik oka.
Igen, ugye az elbeszélő szava hihetősége, illetve ugye a különböző nézőpontból láttatott szereplők, meg események, meg hogy mit emel ki valamiből, vagy hogyan akarja eltorzítani, akár szándékosan, akár nem szándékosan. Ugye ez azért egy visszatérő témája az irodalomnak, viszont nagyon ritkán találkozik szerintem ez azzal, hogy ugye ebbe bejön abszolút a különböző, tehát ugye a feminizmus és ugye a női szerepek, igen, és az elvárt, igen, a nőktől elvárt szerepek, illetve ugye ennek a nyilván nem, az ebből fakadó konfliktusok, ugye belső és külső konfliktusok. Az, hogy egy ilyen iszonyatosan gazdag amerikai bankár hogyan tekint a saját társadalmi hatására, és a mi az, amit ő mondjuk jó tettként igazol önmaga felé leginkább, és hogyan reagál erre egyébként a társadalom. Illetve, hogy ugye az első részben alapvetően egy mára elfeledett, de abban a korban nagyon népszerű regényt olvashatunk, ugye egy elképzelt regényt, ugye, hogy annak a szerzője mit emel ki ennek a bankárnak az életéből, ugye alapvetően egy életrajzot olvasunk.
Igen, igen, az első része az, igen.
És egyébként nagyon izgalmas, ahogyan az azokban szereplő, nyilván ez alapján az olvasó konstruál magának, tehát elképzeled ez alapján azt a bankárt, ugye Rászkot és a feleségét, és utána ezeket bontja le gyakorlatilag a következő részekben Díaz, vagy így csavar, hol jobban, hol kevésbé jobban meghoz be.
Igen, igen, talán ez volt benne egyébként ha nem is újdonság, de ugye tényleg a nagyon jó trükk, hogy ebbe ezt jól mondott tényleg, hogy ahogy nyílt az első rész, aztán ilyen 100 oldal, nem is emlékszem, ami tényleg nagyon jó hangja van egyébként, én nagyon szerettem azt csinálni, és akkor kialakul egy kép benned a szereplőkről, bla, 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 és akkor utána a második részben ez egész felborul,
igen,
és akkor utána még tovább bolygatja a dolgot, és még kínosabb kérdések derülnek ki, vagy bukkannak fel a szereplőkről, és ez tényleg elég okos dolog volt egyébként.
Nekem személy szerintem ugye a második rész van a kedvencem ebből a szempontból, mert ez egy hihetetlenül ironikus dolog, ahogyan olvasod ennek a ugye ez egy gyakorlatilag feljegyzések, egy meg nem írt önéletrajzhoz.
Ja, igen, emlékszem, melyik volt, most nem tudom, emlékszem, hogy melyik volt, mert ez már egy éve csináltam. Igen, az volt a második, igen.
Ugye Zolival most beszélgetünk a bizalomról, amit tényleg már több mint egy éve fordíthattál. Ez ugye mindig így ilyen csúszás fordítók életében, és például nekem nagyon rossz a memóriám, tehát én abszolút nem emlékszem eseményekre, meg szeret nevekre, abszolút nem. És amikor tényleg ilyen 1-2-3 évvel később kérik, hogy akkor na, és akkor itt fogalmam sincs. Na de itt a második részben, ugye az első részben megismert regénynek az alanya, tehát az a milliómos, vagy milliómos, de hogy milliómos, milliárdos bankár, az, aki korrigálni szeretné az igen, első részt. Tehát ilyen helyreigazítást olvashatunk, tehát hogy mi a valóság, mert igen. Ugye ő borzasztóan megsértődik ezen a regényen, és elhatározza, hogy minden féleképpen megírja a saját hangján, tehát ez is ugye megkérdőjeleződik majd, de a valóságot, amit ugye a valóságnak gondol. És tényleg nagyon-nagyon izgalmas, ahogyan ezek a különböző részek és különböző valóságok gyakorlatilag így összeérnek egymással. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg ez azt hiszem, hogy azért is ütöttek rá, amit te is mondtál, nagyon jó időben jött ki Diaz ezzel a sztorival, és alapból tényleg a 20-as évek az egy hihetetlenül népszerű, ugye ez a Great Gatsby-s kor, azzal bármit el lehet adni valószínűleg Amerikában.
Igen.
És akkor mellé még azért az ilyen narratív csavar, ami azért így megvan a bizalomban, meg azért rá
egyébként
lehet.
Engem pont ez a, tehát nekem ami kérdőjel volt, mikor átküldték, az pont ez a kor. Tehát engem ez önmagában annyira nem mozgat. Tehát már nagyon sokat olvastunk, láttunk. Jobb szerettem volna, hogyha ma játszódik, vagy legalább közelebb a jelenhez, de aztán elolvastam, és akkor végül is kibékültem vele, de speciál engem, vagy szerintem itthon talán ez nem annyira erős, mint Amerikában ez a 20-as évek iránti vonzódás, de lehet, hogy igen, nem tudom.
Szerintem eleve van egyébként egy ilyen fellendülése a történelmi regényeknek, tehát amúgy szívesen menekülnek vissza az emberek a múltba, főleg akkor, hogyha mondjuk ezekben a jelennel való párhuzamok, vagy mondjuk olyan aspektusból néznek rá, ami egyébként eléggé jól rezonál a mai korra. De én egyébként azt gondolom, hogy bárhol le lehet adni ezt az időszakot. Aztán ja, persze lehet, hogy a különböző kiadók erre rácáfolnának, vagy ezért ez nem minden esetben igaz. De ha már a jelent említed, ugye a következő témánk az a Telegraph Avenue, ami Michael Chabonnak a legutóbb megjelent, ugye a magyar nyelven legfrissebb regénye. De ugye angolul is ez jelent meg tőle legutoljára, ugye?
Nem, angolul szerintem a Ragyog a Hold.
Ja, az későbbi volt.
Aha. Igen, az későbbi volt, ennek az angol címét, nem. Mungló, igen. Tehát az egy, nem tudom, 10 éves, tehát ő nem sokat produkál mostanában. Az volt a legutóbbi regény. Ez azt hiszem talán egyel korábbi, meg nem mondom most éppen mikor.
De egyébként 2004-ben játszódó sztori, amúgy meg teljesen mai.
Igen, abszolút, igen.
És ugye ez egy ízig-véri kaliforniai regény. Pont arról beszélgettünk, hogy talán nem is tudnék most egy ennyire kortárs kaliforniai regényt mondani, mert egy ilyen nagyon multikulti, amit mondjuk a Netflix-es sorozatokban sokkal inkább látunk.
Igen, igen.
Az itt megjelenik ebben a regényben.
Igen, mert ez inkább látványban jobban kijön. Tehát valahogy a regények többsége az tényleg a keleti parton játszódik, tehát ugye főleg New York és környéke, ahol azért van időjárás, van tél, van zord. Tehát ugye azért Kalifornia, valljuk be, mi is úgy látjuk, hogy most éppen nem, de általában azért süt a nap, meg gondtalanok az emberek, és akkor ott el vannak. Úgyhogy ez nem egy jó alapanyag az irodalomnak. De néha van, ami onnan is kibukik, és ez kifejezetten a Telegraph Avenue, az is maradt meg a neve, ugye, mert ez egy létező utca, egy baromi hosszú utca, aminek van szép része, és van kevésbé szép része, ez nyilván a kevésbé szép, és akkor ez ott játszódik.
Ez egy oaklandi, teljesen oaklandi karakterekkel teli.
Igen, ugye vannak a feketék, mindenféle náció, kisebbségek együtt élnek, és tulajdonképpen tényleg egy ilyen multikulti, ahogy mondod, erről az együttélésről szól talán, azt hiszem, 20. Igen. Század elején.
Igen, nekünk innen nagyon erősen fantasynek tűnik, azt mondanám, hogy tényleg ilyen karakterek, egy használt lemezból, oké, ott is válságba került, tehát ez annyiban valóságos, hogy egy másik lemezbolt fenyeget, ugye a két főhős, két barát, Archie és Nat közös vállalkozását, ugye egy ilyen lemezbolt, ilyen szempontból egyébként ilyen Nick Hornby
felütés. Kicsit, igen, abszolút, csak...
nagyon más irányba megy el.
Sokkal több
más...
kulturális utalással, meg igen, tehát ez nem olyan könnyen olvasható, nem úgy szórakoztató, mint egy Nick Hornby, amiben én azt szerettem egyébként, hogy imádnivalóan könnyű olvasni, tehát így magával ránt, igen. És így a szereplők, és nagyon jó könnyű olvasni. Seebohn nehezebb olvasni, vagy hát ezt a regény nehezebb olvasni, mert rengeteg kulturális dolgot beletömött, de éppen ezért sokszínűbb képrajzolódik ki belőle, mint ahogy valószínűleg a San Francisco sokszínűbb, sajnos nem voltam ott, de az lehet.
Én olvastam egy olyan kritikát, hogy több utalás van benne kung fu filmekre, mint a Wu-Tan Clan egész életművében.
Lehet.
Tényleg tel is tele van, nagyon hiteles, tehát tényleg annyira élő az egész regény, ugye a karakterek hihetetlenül jól, a mellék szereplők is baromi erősen ki vannak dolgozva, ami azért ritka, és hát lehet, hogy ezért dolgozik ilyen sokáig Seebohn egy regényén.
Lehet, igen, hát azért ez nem is tudom, 500 volt, tehát ez egy hosszú regény, de igen, tehát ilyen korrajzot ad, nagyon jók a szereplők, sokat beszél a zenéről benne, tehát azért az fontos, aki elolvassa, hogy azért ebben sokszor lesz a zenéről, sokszor lesz a filmekről, kulturális utalás hegyek voltak benne, tehát brutálisan aprólékos munka volt egyébként, igen. Tehát ez valami hihetetlenül, nem
és
tudom.
És ilyenkor te kérsz segítséget, vagy van, akihez tudsz fordulni például ilyen témákban?
Hát ha muszáj, tehát én azért alapvetően hiú vagyok, tehát igyekszem utána nézni, de hogyha már tényleg olyan, hogy nem filmeknél például, hogy ilyesmi, nyilvánvalóan van itthoni mondjuk ilyen szókincse, akkor azt azért érdemes, azt azért megkeresem. Igen, tehát források vannak, tehát nem az a gond, hanem az a gond, hogy iszonyú sok idő, és utána nem fogod tudni belepasszírozni. Igen. Mert azt az egy szót magyarul nem lehet egy szóval visszaadni, meg kéne magyarázni, de akkor az a mondat, ami ebben a könyvben rengeteg hosszú mondat van, az a, nem tudom, egybekezdéses mondat, akkor lesz másfél. Azt meg azért csak nem lehet. Viszont ma már nem csinálunk olyat, hogy lábjegyzet. Tehát ugye az régen volt, lábjegyzetben megmagyarázzuk. Ma már nem csinálunk ilyet. Nem szokás, a kiadók sem szeretik, az olvasókat nem tudom, de ebbe annyi lábjegyzet lett volna, hogy az sem volt opció.
Az egy külön kötet lehetne.
Igen, az meg megint nem volt megoldás, hogy akkor a végére teszed, és akkor, hogy akkor ugorjon az olvasó, nem fogod ugrani, most már én sem ugrom oda, úgyhogy ez nagyon nehéz volt bent, tehát tényleg rengeteg minden, a ruhától elkezdve, ami ott abszolút jelent valamit, hogyha mint itt azt mondom, hogy Jan Peces, azt még talán tudják az emberek, hogy mire gondolok, hogy a Hungária megjelenik előttünk. Ott is ilyen ruhákról volt szó, az öltönyök, a minden, tehát tényleg a zenétől elkezdve a filmeken át rengeteg minden utalás volt. Talán kicsit sok is, de épp ez volt nyilván a lényege, hogy ott egy ilyen kulturális, nem is tudom mit rakott össze, a kaleidoszkópot. Hát ezt valahogy át kell hozni.
Hát igen, ugye nagyon sokféle kultúra, meg szubkultúra, igen. És ugye az ő attribútumaik jelenik meg, igen. Ugye folyamatosan.
Igen.
Így ezzel van tele a Telegraph Avenue, és egyébként bravúrosan adtad vissza, ugye ezt azért több kritikában is
szépen.
Kiemelték.
Köszönöm, jó, hát
és, de egyébként pont emiatt nehezebb is lehetett sokkal, mint mondjuk a másik nagy kedvencem, a Fene gyerekek Seebohntól.
Nehezebb, igen.
Jóval nehezebb, pontosan emiatt. Mert...
Igen, az tulajdonképpen idézőjelben egy sima regény, tehát ott kevesebb ilyen dolog volt. Ott is volt, de egyébként azt imádtam, tehát a Fene gyerekek az zseni, az tényleg
nagyon,
az egyik utóbbi években az egyik legjobb könyv, amit csináltam, és amit nagyon-nagyon szeretek.
Én is nagyon szerettem.
A film is jó volt, ami készült belőle, de a könyv is szerintem zseniális, nagyon jók a szereplők, nagyon jó arányom van benne, a humor és a komolyság, tehát tényleg azt mindenkinek ajánlítottam, ezt nagyon imádtam, de az emiatt egyszerűbb volt, mert ott tulajdonképpen vitte a sztori a dolgot, és akkor néha volt benne valami, azt megkeresem, beleteszem, oké. Itt viszont a sztori lényege volt maga ez a kulturális sokszínűség. És hát volt, amit tényleg egyszerűen kénytelen voltam kihagyni, mert úgy voltam bele, hogy egy oldalon 15. utalás már egyszerűen nem fér bele. Tehát az olvasó leteszi, mert nem érti, hogy miről
van szó. Meg frusztrálja egyébként, hogy nem érti. Igen. Tehát, hogy ez sokkal rosszabb.
Igen, és annyi mindenki meg nincs, hogy voltak benne ugye a zenével kapcsolatos dolgok, a bakelittel kapcsolatos dolgok, amit aki ismeri, az azonnal tudja, hogy mit jelent az, de aki nem, az nem, és hát nem lehet mindennek utána nézni telefonon miközben olvasol, mert persze, akkor elveszik az olvasásnak a tempója, meg a szépsége. Úgyhogy ez baromi nehéz volt benne, tehát ez emiatt az egyik legnehezebb munka volt, amit csináltam. Nehezebb volt, mint Frenzen.
Igen, igen.
Pedig
igen.
Frenzen nem könnyű.